Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet! Hallgassuk meg mindenható Istenünk hozzánk szóló igéjét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levele 5. fejezetében, a 13. és 14. versekben, amelyeket megszakítás nélkül együtt olvasok majd Péter apostol első levelének, a 2. fejezet 15. és 16. verseivel. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy ígében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretett testvéreim, én azt hiszem, hogy a legtöbb dolognak, amit egyáltalán le tudunk írni, van egy pozitív és egy negatív leírása, definíciója. Itt nem az értékelésről beszélek, hogy valamit jónak vagy rossznak ítélünk, hanem hogy hogyan írjuk le. Hadd hozzak egy példát. Vegyük a szabadság fogalmát példának. Én tipikusan azok közé tartozom, akiknek talán azért, mert nagyon kevés van belőle, hajlamos vagyok negatív módon leírni, de nagyon nagyra tartani a szabadságot. Amikor valóban szabadságra megyek, és hátrahagyhatom a gyülekezeti munkát, akkor én egészen részletekbe menően el tudom mondani, hogy mit jelent az, hogy szabadságon vagyok, arra való tekintettel, hogy mit nem csinálok. Ez a negatív definíció. Nemekkel leírni valamit. A munkából való szabadság számomra azt jelenti, hogy nem olvasok e-maileket. Nem veszem föl a hivatali telefont. Még ki sem bontom a nekem küldött leveleket. Ez már munka. Azt nem csinálom. Nem kelek föl korábban, mint 7:30. Leges legkorábban. És még sorolhatnám a nemeket. Ez a szabadság negatív definíciója. Nemekkel le tudom írni, hogy mit jelent számomra a szabadság. Csak hogy van nekem egy fantasztikus feleségem, aki a pozitív definíció felé hajlik, még oda sem értünk, hogy szabadságra mennénk, elkezd ezzel a kérdéssel nyúzni, na és mit fogunk csinálni? Nem azt kérdezi, hogy mit nem fogunk csinálni, hanem hogy mit fogunk csinálni. Mire használjuk mi a szabadságunkat? Ő a pozitív definíció embere. Ebből a kisebb házasságon belüli surlódáson túl az szokott általában kijönni, hogy a szabadság első 1-2 napját ugye magam módján töltjük, tehát csak úgy tengünk, lengünk és megy az idő, és én olyan boldog vagyok, hogy nem kell azokat csinálnom, amiket az imént soroltam. És amikor eljutunk a nem hosszú, maximum 2 hetes szabadság végére, akkor egy olyan melankolikus érzés lesz urrá rajtam. Annyi mindent csinálhattunk volna még. Megmászhattuk volna ezt a hegyet, elmehettünk volna abba a múzeumba, meg elmehettünk volna erre vagy arra a filmre, vagy színházba, vagy bármi. De nem csináltuk azért, mert időben én nem tudtam megválaszolni a kérdést, mire való a mi szabadságunk. Pozitív definícióm nem volt. Ennek az eredménye, kedves testvérek, egyfajta szabadság pazarlás. Lehetett volna azt az időt jobban is használni. Csak ahhoz időben kellett volna tudni, mire vagyunk szabadok hirtelen. nem csak azt, hogy miből vagyunk szabadok. Kedves testvérek, a Krisztusban adatott szabadság mind a kettőt megkérdezi, és mind a két kérdést megválaszolja. Miből vagyunk szabadok, és mire vagyunk szabadok. A szabadság egy nagyon veszélyes dologgá válik akkor, hogyha az ember csak az első kérdésre tud válaszolni. Csak annyit tud, hogy miből szabad. De hogy mire, azt már nem tudja. Erre az esetre nézve, a Szentírás, Pál apostol is és Péter apostol is a következő figyelmeztetésekkel állnak elő. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, mondja Pál. Kedves testvérek, a szabadságot lehet nagyon, nagyon csúnyán kihasználni, és nem használni. Lehet ezzel visszaélni, ahelyett, hogy élnénk vele. Amikor Pál azt írja itt, nehogy ürügy legyen a testnek, egy olyan görög szót használ, aminek az eredeti jelentése a kiinduló pont, ahonnan egy expedíció elindul, vagy ahonnan egy hadjárat indul. A hadjárat kiinduló pontja földrajzi értelemben. Ezt a szót használja itt Pál, amikor azt mondja, hogy ürügy. A test kifejezés nála egy nagyon, nagyon összetett kifejezés. Pál nem Platón filozófiája értelmében beszél itt, amely azt mondja, hogy az embernek van egy szép, tiszta lelke, ami sajnálatos módon, mint madár a kalitkában vergődik a testben. És hogyha az anyagot lerázzuk magunkról, hogyha a test végre hátunk mögött marad, az a kiteljesedés. A test Pál számára ugyanúgy Isten teremtett világához tartozik, mint a lélek. Ahogy ő ezt a kifejezést használja, az alatt ő mind azokat a tendenciákat és vágyakat érti, hogy mi emberek újra meg újra hajlamosak vagyunk az Isten nélkül való életet választani, az Isten telen dolgokat választani, ami Isten telen azért, mert Isten nélkül van. A bukott emberi természetet érti Pál test alatt. Az ember testének és lelkének mulandóságát Isten örökkévalóságával szemben érti Pál test alatt. Ez a nagyon-nagyon mélyen gyökerező, bennünk gyökerező vágy és erő. Ez az, ami a szabadságot ilyen kiinduló pontnak használhatja egy rekonkviszta háborúban a keresztény ember életében, egy visszahódító háborúban. Amikor egyszer már Isten kezébe adtuk az életünket, amikor egyszer már megtisztítottunk, de Pál azt mondja, csak vigyázzatok, nehogy a test a szabadságot pontosan arra használja ki, hogy visszahódítson mindent, amit ti egyszer már Isten kezébe adtatok. Nehogy ürügy legyen a szabadság az Isten nélkül, ezért Isten telenül való életre. Péter a következőt mondja, éljetek úgy, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják. Kedves testvérek, amiről itt az ige beszél, az az, hogy alapjában véve nem is változott az emberben semmi. A szabadság, mint egy nagy takaró, lefedi a mi valós szándékainkat, lefedi az igazi mozgatórugókat, ami egész egyszerűen gonoszság. A szabadság lehet ürügy, a szabadság lehet egy nagy-nagy takaró, ami alá pénzsóvárgást, ami alá paráznaságot, ami alá a másik gyűlöletét, ami alá a magam istenítését, és minden másfajta gonoszságot egyszerűen el lehet rejteni. És azt lehet mondani, hagyjatok engem békén, én szabad vagyok. Azt csinálok az életemmel, amit akarok. Úgy élek, ahogy nekem kedvem tartja. Ezt jelenti a szabadság, nem? Kedves testvérek, Jézus Krisztus a következőképpen beszél erről a visszahódító harcról és háborúról, amire az előbb utaltam. Máté evangéliumának 12. fejezetéből olvasom Urunk szavait. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek a hazámba, ahonnan kijöttem, és oda menve, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé másik 7 lelket, gonoszabbakat magánál, és bemenve ott laknak, és ennek az embernek az utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is, mondja az Úr. Kedves testvérek, így lesz minden olyan nemzedékkel, amelyik csak azt tudja megválaszolni, miből vált szabaddá. De a szabadsága üres, tartalom nélküli, mint a jézusi hasonlatban a ház, amiből kiűzetett a tisztátalan lélek. De amikor visszajön, azt látja, hogy üres. Még fel is van ékesítve, még ki is van söpörve, van ott valami fajta öröm a szabadság fölött, de üres. A helye még ott van. És akkor jön, immáron 7 magánál is gonoszabb lelket magához véve. És Krisztus azt mondja, hogy ami ezután kezdődik, az sokkal rosszabb lesz, mint ami az előtt volt, amikor csak egy gonosz lélekkel volt dolgunk. Kedves testvérek, ahhoz, hogy a mi szabadságunk ne üres szabadság legyen, ahhoz, hogy a mi nemzedékünk ne ilyen nemzedék legyen, amelyiket Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal figyelmezteti, ahhoz meg kell töltenünk a szabadságot tartalommal. Az pedig csak egy módon lehetséges, ha meg tudjuk válaszolni azt is, mire kaptunk mi szabadságot. Pál apostol írja, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy ígében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Megdöbbentő dolgok hangzanak itt el, kedves testvérek. Pál apostol két nagyon sokkoló dolgot tesz itt. Amikor arról beszél, hogy mi a szabadságnak a célja, akkor a törvényt idézi. Mózes törvényét, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 18. vers. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus Krisztus is idézte ezt. Nem tőle származik. A mózesi törvény része ez. Micsoda? A szabadság célja és tartalma a törvény? Nem azt jelenti a szabadság, hogy éppen, hogy nem vonatkozik ránk törvény? Az apostol szava szerint ebben a mondatban teljesedik be a törvény. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az, hogy valami beteljesedik, az nem jelenti azt, hogy érvényét veszti. Épp ellenkezőleg. A szabadság az arra adatot, hogy végre Isten szándéka szerint éljünk. Korábban nem volt sok lehetőségünk. A bűn rabjai voltunk. Nem választhattuk ezt az életet. De végre Krisztusban élhetünk úgy, ahogy azt az Isten az embernek eltervezte. És ezt a szándékot a törvény fejezi ki. A szabadság éppen azt jelenti, hogy az ember végre élhet úgy, ahogy Isten az emberi életet kitalálta. Hogy az ember végre szeretheti a fele barátját úgy, mint önmagát, és végre valahára szeretheti Istent teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből. Korábban ezt nem tehettük. Rabok voltunk, de most végre megtehetjük. A másik pont, ahol Pál apostol egészen tudatosan sokkolja a hallgatóságát, amikor azt mondja, szeretetben szolgáljatok egymásnak. A görög nyelv igen gazdag nyelv lévén sok szót tud a szolgálatra. Amit itt Pál apostol kiválaszt, az a rabszolga munkával van összefüggésben. Szolgáljatok egymásnak szeretetben, mint egymás rabszolgái, mondja Pál. A lehető legalacsonyabb munkára utaló szolgálat kifejezést használja itt az apostol. Na jól van, hogyha valami, hát akkor ez már tényleg túllőtt a célom. Nem szabadságról beszélünk itt, kérem? És akkor azt mondja, hogy szolgáljatok egymásnak így. Szeretett testvéreim, a szabadságnak a szolgaság az ellentéte, nem a szolgálat. Péter apostol ehhez azt teszi hozzá, jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. A szabadság ellentéte nem szolgálat, amelyet az ember szeretetből, örömmel és önként végez, hanem szolgasság. A kettő nem ugyanaz. Egy ige magyarázó ehhez az igéhez ezt az erőteljes, de nagyon egyszerű mondatot fűzi hozzá. Csak az a szabad ember, aki tud szeretetből szolgálni. Kedves testvérek, szabadság, egyenlőség, testvériség. Ennek csak az első elemére nézünk itt ma, az ige hirdetésben. És a mindenható Isten igéje azt kérdezi tőlem, és rajtam keresztül öntől. Szabadok vagyunk-e mi már? Szabadok vagyunk-e mi már arra, hogy igazán, őszintén, képmutatás nélkül szeressünk? Szabadok vagyunk-e mi már arra, hogy ebből a szeretetből a másikat úgy szolgáljuk, hogy ennek a szolgálatnak nem szabunk határt? Nem mondjuk azt, hogy csak idáig, de aztán innen már hagyj engem békén. Szabadok vagyunk-e mi már úgy, ahogy itt ülünk, egyénileg? De különösen ma, március 18-án érdemes megkérdezni. Szabadok vagyunk-e mi már, mint keresztjének, ami gyülekezetünkben szolgálni? Szabadok vagyunk-e mi már, mint nemzet? Mert akár egyén, akár nemzet, a szabadság jele egy és ugyanaz. Szeretetben szolgálni egymásnak, és szeretni Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, és mindabból, amink csak van. Az Úr Jézus Krisztus tegyen szabaddá mindegyikünket. Erre így legyen. Amen.